Mária Rádió Mór, FM 92,9.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Galgóci Árpád műfordítóval Bíró Magda beszélget.
Nagyon örülök, hogy eljött hozzánk, hiszen olyan élményeken ment keresztül az életében, több mint 7 évet töltött a gulágon. Ott is megállta a helyét, kiverekedte az élettől, hogy túlélje ezt a korszakot, és utána pedig egy csodálatos pályát futott be, mint műfordító.
Életére oly jellemző az az idézet, amelyet a Bibliából mottójául választott.
Ideje van a sírásnak, és ideje van a nevetésnek. Ideje a jajgatásnak, és ideje az örvendezésnek. Az én életem a sírásra valónak is, és az örvendezésre valónak is eléggé bővelkedett. Egy nagyon keservesnek induló pálya volt az, amit elkezdtem, és ami Isten kegyelméből nagyon sikeresnek ígérkezett a végén. Megtanultam egy világnyelvet, megismertem egy csodálatos költészetet, az oroszokét, és a későbbiekben itthon ez lett az életem, ez lett a szakmám, ezzel aludtam és ezzel ébredtem.
És mi volt ennek az egésznek az ára? Hogy került abba a helyzetbe, hogy ideje lett a sírásnak, ideje a jajgatásnak?
Hát először a sírásnak volt az ideje, ugyanis amikor 1944-ben a szovjet hadsereg beőzdönlött Magyarországra, és véghez vitte azokat a borzalmakat, amiket véghez vitt, tisztességesen hazafinak nevelt magyar fiataloknak nem maradhatott más célja, mint ellenállni ennek a borzalomnak. Mi 17 évesek voltunk akkor Máté Szalkai diákok hárman, amikor arra gondoltunk, hogy 45 őszén volt ez, amikor arra gondoltunk, hogy a szovjet hadseregnek főleg azok után, amit mint felszabadító idézőjelbe téve művelt, nincs létjogosultsága Magyarországon. Tehát a szovjet hadseregnek ki kell innen takarodnia. Na most 17 éves diákok mit tehettek annak érdekében, hogy ez megvalósuljon? Naív fejjel elkezdtünk szervezkedni, ki akartuk a mozgalmunkat terjeszteni országos méretűvé, különböző városokba szereztünk barátokat, eszmetársakat, hogy így mondjam, nagy szóval, és eljutottunk odáig 45 karácsony tájára, hogy már Szolnokon, Debrecenben, Nyíregyházán, a határon túl Nagyváradon és Szatmár Németében is voltak sejtjeink, olyan fiatalok csoportjai, akik együtt gondolkoztak velünk, és akik együtt szerették volna kiebrudalni ezt a hadsereget. Most könyv bemutatóimon, amiknek az alanyára még kitérek, gyakran megkérdezték tőlem, hogy hol tanultam így meg oroszul. Hát el kellett mondanom ezeket, amiket most elmondtam, hogy kerültem én ki szovjet rabságba, és mégis mire gondoltak, mi volt a tervünk? Hát a tervünk, mondom, az volt, hogy országosan kiterjeszkedünk, és félig viccesen hozzátettem, hogy nem mértük fel kellően az erőviszonyokat, és kiderült, hogy a szovjet hadsereg jóval erősebb nálunk.
Ez kiderült.
Tehát bennünket elfogtak, kaptunk 20-25 évet fejenként, de ennek megint megvan a saját elképesztő története. Bennünket 45 őszén...
Ezt majd később kifejtjük. Most a gulágról való élményeit még röviden az első részhez.
Hát a gulágon...
Vagyis hát a Szovjetunióban, a táborokban.
Amikor bennünket elfogtak, akkor nem tudtak mindnyájunkat begyűjteni, és 3 hónapi vallatások után kiereztettek bennünket, úgy tettek, mintha diákcsinnek vennék az egészet, és nem törődnének tovább velünk. Közben figyeltek bennünket, de mivel most akkor már ügyesebbek voltunk, és akkor már jobban konspiráltunk, nem tettünk semmi olyat, amiért bajunk származott volna. Erre ők fogták magukat, és 47, tehát 2 év múlva, 47 tavaszán nyarán összeszedtek bennünket és behoztak Pestre. Innen aztán az út egyenesen vezetett Karagandát, illetve Sopron kőhidától Karagandáig. De itt történt az első egészen elképesztő csoda. Amikor bennünket elkezdtek kihallgatni, és hát természetesen kiderültek nagyjából a bűneink, hát mi fegyvereket tároltunk nálunk, robbanóanyagok tömege volt, mi komoly hatra készültünk, mi szovjet katonákat fegyvereztünk le éjszakánként, tehát volt miért elítélni bennünket, olyannyira, hogy a rabtársainktól, a tapasztaltabb rabtársainktól oroszok is voltak velünk, megtudtuk, hogy nekünk egyetlen egy sorsunk lehet a kivégzés. Mi hetekig éltünk azzal a gondolattal, és azzal feküdtünk, és azzal ébredtünk reggel, hogy lehet, hogy holnap már felakasztanak. Voltunk akkor 18 és fél évesek, 19 évesek. Most akkor történt az első egészen elképesztő csoda. Én gyakran mondom azt ilyenkor, és ez nem nagy képűség, hogy az én életem egészen elképesztő véletlenek, egészen elképesztő sorozatából tevődik össze. Az első elképesztő véletlen az volt, hogy amikor már vártuk volna, hogy most már nem sokára befejezik a kihallgatásokat, és visznek akasztani. Augusztus 1-én 47-ben jött a hír, hogy a Szovjetunióban először az orosz és a szovjet történelem folyamán eltörölték a halálbüntetést.
Hát ez valóban ajándék.
Az érzést képzelje, mit éreztünk akkor, mert tudtuk, hogy hát Istenem, 1-2 év múlva úgyis szabadok leszünk. Az a fő, hogy megmaradtunk, hogy élve maradtunk.
Na aki most... a kivégzésre készül, annak ez valami hihetetlen felélegzés. Szinte fel sem bírom fogni.
Amikor készültünk a kivégzésre, és már együtt voltunk, akkor visszaemlékeztem, 45-ös lefogás, amikor együtt ültem egy Wagner József nevű repülő századossal, aki a háborúban a hitleri vezéri főhadiszállás éjszakai postás repülője volt. Csak egy magyarnak biztam, egy magyarban biztam, és nem a németekben. Ez jellemző, hogy a magyar repülők már akkor is világelsők voltak. Ez a Wagner mondta, hogy kiskomám, egészen biztos, hogy kivégeznek benneteket, de mikor visznek az akasztófa alá, nehogy letérdepeljetek és könyörüljetek az életetekre, mert úgyis minden hiába, emeljétek fel a fejeteket, húzzátok ki magatokat, és röhögjetek a szemükbe. Mi ezt tartottuk magunk előtt egy követendő magatartásnak, és ezt is, így is döntöttük, hogy ha megyünk, akkor majd így megyünk. Eltörölték a halálbüntetést. Lezajlottak a tárgyalások, kaptunk 20 meg 25 éveket, nem izgatott különösképpen. Kivittek a Szovjetunió táboraiba, a legelső táborunk Csilyabinszkben, az Ural hegységben volt. Január 8-án érkeztünk oda, 48. január 8-án, és ott tudtuk meg, hogy új évkor visszaállították a halálbüntetést. El tudja képzelni? Arra az 5 hónapra szüntették meg, amíg ezt a 3 Máté Szalkai diákot elítélik, hogy nehogy meghaljanak. Micsoda isteni gondviselés.
Mert egy csoda.
Ez egy elképesztő csoda.
Ez a tény, ez az 5 hónap erőt adhatott önnek a továbbiakban, hogy a jó Isten azt akarja, hogy maradjon életben.
Az első...
Milyen volt ott az hát élet?
A táborokban
milyen
az élet,
helyzetbe került?
A táborokban az élet szinte reménytelennek tetszett, de mi azért nem estünk különösebben kétségbe, mert biztosak voltunk abban, hogy az orosz katonák látták Európát, tehát vagy forradalmat csinálnak, mi semmiképpen nem maradunk ki, legfeljebb 1-2 évig. Hát ez egészen másképpen sikerült. A lágerekben agyon éheztettek és agyon fagyasztottak bennünket, éhen haltunk, az éppen elég hajgatás. Az alap, amikor valaki nem dolgozott és nem termelt, de élt, volt, 3x fél liter rothadt káposztaleves, és délbe nagyon ritkán ünnepek alkalmából 10 deka vízbe főtt köleskása. És naponta 60 deka kenyér, ami egy egészen picit akkora volt, mint ez a 2 pohár együtt, mert egy fekete dagaszpály volt, ami az ember így összenyomta, úgy maradt. És havonta 13 deka cukor.
De hát valami vitamin is kell az embernek, zöldségféle, citrom,
semmi a világon. Hogy a borzalmakra kitérjek, az éjség akkora volt, hogy a rabok reggel 2 órakor már nem tudtak aludni, mert várták azt a nyomorult kenyeret, amit 6 órakor kapnak. Tehát az éjszaka iszonyatos kínok között. Ugyanis, ha az ember napokig éhezik, azt el tudja viselni. Sőt, ha elszív 2-3 cigit, vagy megiszik egy feketét, el is tudja felejteni. Na de állandóan, folyton furt, csak és kizárólag éhezni, az bírhatatlan. Szellemileg, lelkileg, eszmeileg bírhatatlan.
És ezeknek az embereknek, ugye, akik ennyire éheztek, aztán fel kellett öltözni, és ki kellett menni munkára.
Ameddig bírták, ha annyira lefogytak, mint például mi az első év folyamán, hogy nem tudtak dolgozni, akkor betették őket egy ilyen gyengél, egy fél kórházba, gyengélkedőbe, ahol, mint mi legelső napjainkban, magukhoz tértek annyira, hogy megint munkára lehetett őket zavarni.
És milyen munkát végeztek?
Az Uralba harckocsi gyár alapjait kellett kiásni 30 fokos fagyban. Hát elképzelhető, hogy mit lehetett ott ásni. Csákánnyal, pályszerrel, szóval ott az
a ember, fagyott földet.
A fagyott földet, szinte semmire nem mentünk, de muszáj volt. Karagandában szénbányászat volt, ott szenet kellett bányásznunk.
És hogy voltak elhelyezve? Hol laktak?
Zsúfolt
barakok voltak. Ott legalább azért meleg volt.
Hát a barakok meleg, főleg Karagandában, hát széntermelő, annyi szén volt, hogy nem tudták hova tenni. Úgyhogy a lágereknek is bőven jutott. A barakban meleg volt, nem, ott a fagytól, a hidegtől nem szenvedtünk. 7 év alatt összesen 5 különböző lágerbe fordultam meg, de egyik lágerbe se fordult elő, hogy egy ember helyén mindenütt egy ember feküdt volna. Összetoltuk a pricseket, és ahol 2 emberek volt helye, ott 4-en feküdtek. És vezényszóra fordultunk álmunkba, hogy mert különben nem lehetett. Csak így lehetett egymásba beszuszakolni magunkat. Ott csak az éhségtől szenvedtünk. Hát nagyon kemény év után 44 kilósra fogyva kórházba kerültem egy barátommal, akivel együtt hoztak el Máté Szalkáról. Ez egy nagyon erős akaratú, uralkodni vágyó, mindent elviselni tudó fiú volt, és a kórházba fektetésünk után másnap, ez nagyon érdekes, ugyanis ha 2 németet, vagy 2 japán fiatalt, vagy 2 hottentottát, vagy bárkit 19 évvel még a fejük fölött, mert 1 év se telt még el a 20-ból, kórházba fektetnek, hogy nyugodtak legyenek végre, azok a nyakukra, a fejükre húzzák a takarót, és nem akarják tudomást venni a világról egész addig, amíg nem rúgják ki őket a kórházból. A magyarok egészen másak. Mi már másnap, amikor felültünk, és láttuk, konstatáltuk, hogy minden oké, minden rendben van, kórházba fekszünk, a külső munkával egy darabig, amíg fel nem javítanak bennünket, nem kell törődnünk, most már akkor tervezzük meg az életünket. Gondoljon bele, 19 év van még előttünk. De mi magyarok, arra gondoltunk, hogy soha jobbkor most végre nyugton hagynak. Tervezzük meg az életet. A munkánkat, a pályánkat, a lakásunkat, a könyvtárunkat. Most van idő, van lehetőség. Elkezdtük tervezni a könyvtárunkat, és mivel mind a ketten nagyon szeretjük a történelmet és a történelmi regényeket, szereztünk egy darab papírt és egy tintaszerűzát, és elkezdtük sorba írni azokat a történelmi regényeket, amelyek egy intelligens magyar embernek a könyvtárába jelent kell lennie. kezdtük Attila királyról, és valamikor végeztük, 3 napig tartott legalább ez az összeírás, és amikor az erdélyi fejedelmekhez értünk, akkor elkezdtünk gondolkozni, hogy Abafi Mihály most vajon Bethlen Gábor előtt volt, vagy után, és mikor is pontosan?
Na és ezeket a címeket felírták, de hogy akartak hozzájutni a könyvekhez?
Hát majd, ha hazajövünk, mert hazajövünk, és megvásároljuk őket.
És akkor hát elolvassák.
Mi abba különböztünk az összes többitől, hogy mi biztosra vettük, hogy mi ezt kibírjuk, hogy mi hazatérünk, és hogy mi egzisztálni tudunk. És mikor gondolkoztunk Abafi Mihályon, emlékszem, én megfordítottam a papírlapot, és szórakozásból egy lófejet rajzoltam rá. Ugyanis édesapám huszártiszt volt, én gyerekkoromban is lovagoltam, imádtam a lovakat, és a barát, amikor rád, azt mondja, te őrült vagy, mondom, én mondom, miért? Azt mondja, ilyen kézzel te lovakat rajzolt, hát mondom, kit rajzoljak? Ne hülyéskedj, hát embereket, épséket. Hát tudod, hogy hány szovjet állampolgár van a lágerekben, ezek küldhetnek haza levelet, haza küldhetik fénykép helyett a te rajzodat. Hát mondom, Larikám, ne bolondolsz, hát én soha ilyesmény nem gondoltam, jó rajzoló voltam mindig, de arra, hogy portrékat rajzolok, mint egy fényképész, arra nem, hát nem. Nem hagyta abba, addig viaskodott velem, amíg a végén ráálltam arra, hogy őt most lerajzolom. Pózba vágta magát, képzeljen el egy túlzsúfolt kórházat emeletes pricsekkel, amelynek a tetején 2 csontváz magyar, egyik rajzolja a másikat. És amikor kb. Egy olyan 3-4 percen rajzoltam, nézem a képet, mondom, Jézus Mária, ez Lali. Pontosan hasonlított. Lali is meglátta, és azt mondta, hogy meg vagyunk mentve. Hát ezen agyon fogod magad keresni a rajztudásoddal. Köbben gyülekeztek a betegek, ágaskodtak, nézték, nézd, milyen nagy festő, hú, milyen gyönyörű képeket csinál, nézd, re, milyen művész. És akkor utána 5 percen már meg is volt az első megrendelőm. Meg volt az első plusz adag kenyerem, csomagból egy kis cukor, egy kis ez, egy kis az, és elkezdődött az életem, és szépen olyan helyzetbe kerültem, hogy napig dupla koszton éltem, és nem kellett dolgozni, mert nem járhattam könyvtárba, rajzolhattam, barátkozhattam, és akkor történt meg, ez volt az első, az volt a második csoda, a rajzolás, akkor történt meg a harmadik csoda. Oda jött hozzám az újonnan lakott lágerembe, barakkomba, egy fiatal orosz, és megkérdezte, ne haragudj, bajtárs, ugye te magyar vagy, hallom, mondom, igen. Azt mondja, jaj, azt mondja, de jó, hogy találkoztunk. Azt mondja, a letartóztatásom előtt pár hónappal Moszkvában voltam, és találkoztam egy költő barátommal, aki a kezemben nyomott egy frissen oroszra fordított Petőfi kötetet. Úgy tudom, ez a ti legnagyobb költőtök. Mondom, hát egyik legnagyobb. Azt mondja, elolvastam, mert a fordítások biztos nem tudnak vetekedni az eredetivel, de nagyon szépek voltak. Van egy vers, ami engem ámulatba ejtett. Hát kiderült, hogy az egy gondolat bánt engemet. Hogy lehet, hogy valaki 20 évesen egy ilyen verset írjon, miközben ő maga is harcol, mert tudom, hogy harcolt.
Igen, ez fantasztikus, hát, ez a Petőfi.
Mondom, ilyen volt, mondom, és azt mondja, te egész arra gondoltam, és ezért is jöttem ide, egészen véletlenül, magyarul. Te nem tudsz legalább 2-3 sort a kötetbe, ebből a versből. Mondom, az egészet tudom. És elmondtam neki, és mikor odáig értem, hogy s holt testemen át fújó paripák száguljanak a kivívott diadalra, s ott hagyjanak engemet összetiporva. Atya úristen, micsoda nyelv! Egészen fantasztikus.
Tehát ön magyarul mondta el a verset, magyarul, és ez magyarul, is így tetszett neki, a hangzása, mert hát ő nem tudott magyarul.
A hangzása, a dallama, hallom a lovak dobogását, érzem a nyereg izzadság szagát. És azt mondja, na nem baj, hozok én neked, látom, hogy szereted, ismered a költészetet, hozok én neked orosz költőnek verset, amit tetszeni fog. Hát akkor én Puskint ismertem névről, senki más, hát nem tudom.
Hát 18 évesen került ki.
Igen, és azt mondja, hozok én neked egy olyat, amit tetszeni fog. Hát elhozta a Lermontov nevű, az oroszok Petőfie, Puskin az oroszok aranya, Lermontov az oroszok Petőfie, óriási világnagyság, mind a kettő elképesztő. És figyelmembe ajánlotta Lermontovnak a Démon című költeményét. elolvastam, csak a felét értettem meg, de a fele, a másik, az értett fele után már jött magától, tehát tulajdonképpen a démonon tanultam meg oroszul, ott tanultam meg hangsúlyozni, mert gyönyörű volt a versüteme.
Szótár nem is állt rendelkezésére, olyan nem semmi. Volt. Szótár nélkül tanultam.
Könyvtár volt, de szótár nem volt. Hát akkor már beszéltem a konyhanyelvet, a lágéri konyhanyelvet.
Persze, ami szamar kell megtanulja ahhoz, az ember.
Igen. És a versből jött hozzá a többi. Hát a versnek olyan elképesztően gyönyörű részletei vannak, hogy még a magyar költészetben is ritka. Na most elhozta a démont a Lermontov kötetben, és én elkezdtem olvasni, és éveken keresztül ez éltetett, ez a gyönyörűség. Mert én reggel, délben, estet szabad voltam a rajzolás révén, Lermontovot olvastam, és főleg a démont úgy, hogy az egészet kívülről megtanultam oroszul. Egy 40 oldalas hatalmas költemény. Megtanultam kívülről, képzelj el, de akkor még a lágerbe egy percig nem gondoltam arra, hogy valaha fordító leszek. Hogy gondoltam volna? Ilyesmi eszembe se ötlött soha. Na most a láger életem véget ért, Sztalin halála után a lágereket Hruscsov szétdobálta, én is szabadlábra kerültem, de akkor nem tudtam még hazajutni. Még legalább 6 évig kint tartózkodtam. A volt lágerparancsnokom vitt el, és tett meg tűzoltó parancsnoknak egy ilyen ipari tűzoltó csapatnál. De még akkor sem, akkor is, hát egyfolytában Puskin kötet, Lermontov kötet volt a kezembe, azokba gyönyörködtem, és mondom, könnyékül tudtam rengeteget, és 60-ba sikerült végre hazajönnöm. Elkezdtem kutatni, hogy ezek a csodák, amiket én onnaként oroszul megismertem, hogy hangzanak magyarul. Nem úgy hangzottak, ahogy én szerettem volna. Elkezdtem először pici kis javításokat, kis szócseréket. A végén már odáig felültem, hogy szinte önálló részek bukkantak elő. És amikor már a démonból, akkor már elhelyezkedtem műszaki fordítóként a Malévnél, a barátaim inspirálására elhatároztam, hogy beviszem egy kiadóba, akkor az Európa kiadó, akit én nem ismertem, gondozta a külföldi irodalmat és a fordításokat. Oda bevittem, letettem 20 oldalt a démonból, elmondtam, hogy ki vagyok, hogy mit csinálok, úgy néztek rá, mint egy gyenge őrült. Hát el se tudja az ember képzelni, hogy egy ismeretlen ember, akinek a nevét soha senki nem hallotta.
Ráadásul táborokban töltött éveket.
A legnagyobb költőnek a legszebb versét lefordítja. Hát ez csak egy dilettáns szerencsétlen lehet. Jó, tessék letenni, majd értesítjük. Egy szót nem szóltok tovább. Letettem, kifordultam az ajtón, és retteltesen letaglózva a ballagok lefelé. A New York palotában volt akkor az Európa kiadó, 3. emeleten. Megyek lefelé, mikor a főcintig érek, hallom, hogy valaki rettenetes nagy robajjal rohan lefelé a lépcsőn. Még félreálltam, hogy nehogy elüssön. Mellém ért, azt mondja, jaj, de jó, hogy még itt tetszik lenni. Megnéztük a verseket, gyönyörűek, tessék visszajönni, meg le kell szerződni.
Hát ez volt aztán a meglepetés.
Másodszor 180 fokos fordulat.
Megint egy csoda.
Megint egy elképesztő véletlen. Hát akkor elkezdtem, befejeztem a démont egy fél év alatt, megkaptam érte az Európa Kiadó névó díját, egészen váratlanul, és elkezdtem. Lermontov volt, utána Puskin, és ez volt 65-ben. Mostanság is dolgozom még, de máig jutottam el oda, hogy 3 évszázad, összesen 68 klasszikus orosz költőjének, 68, 500 versét és 7 nagy elbeszélő költeményt fordítottam le.
Óriási élet.
Eddig még a világon ennyit senki nem, tehát egy emberkét ennyit orosz versből senki a világon nem fordított, ezt az oroszok mondták nekem. Ezért kaptam meg Jelcin elnöktől a barátságrendet, a legnagyobb orosz állami kitüntetést. Azt én képzelj el, volt gulágos, volt volt szovjet rab.
Az átvételhez kiutazott Moszkvába, vagy idehozták?
Nem, idehozták. Hát nem értem, nem, miért nem tudtam kiutazni. Egy nagyon szép orosz kulturális központban rendezett Lermontov est kereteiben, aminek én voltam a főszereplője, az orosz nagykövet adta át.
Műsorunkban Galgóczi Árpád műfordítóval Bíró Magda beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap 16 órakor hallhatják. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.